A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A sémák gyermekkorban kialakuló belső mintázatok, amik alapjaiban befolyásolják felnőttkori kapcsolatainkat, embertársainkhoz való viszonyunkat. A következő fél órában a büntetőkészenlét séma kapcsán az érzelmi intelligencia kiműveléséről beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat és műsorunk szakértőjét, Pál Feri atya mentálhigiénész szakértőt.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva minden adásában a budapesti Dürer rendezvényházban tartott keddesti alkalmakon elhangzottakhoz kapcsolódunk. Mai adásunkban folytatjuk tehát a beszélgetést az érzelmi intelligencia kiműveléséről, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lépéseiről. Arra lennék először kíváncsi, hogy az érzelmi intelligencia leginkább egy életeseménynél egy mindennapi vagy akár egy ritkán megvalósuló konfliktusnál, problémánál jelentkezik, tehát mindig történnie kell valaminek, van valamiféle cselekedet, hogy az érzelmi intelligenciánk, annak foka, fejlettsége megjelenik?
Nem, az érzelmi intelligenciánk tulajdonképpen alapvetően jellegez azután meg bennünket, hagy hozzak egy példát megint a szakirodalomból, egy egészen más területről. Martin Seligman, a pozitív pszichológia egyik atyamestere, azt a kérdést tette föl, hogy a szubjektív jól létnek, az elégedettségnek milyen semmi másra vissza nem vezethető forrásai vannak kutatások alapján. És azt találta, hogy 5 ilyen forrása van, de most csak az elsőről szeretnék beszélni, mert az vág nagyon közvetlenül a témánkhoz, a kérdésedhez, ez pedig így szól. Azok a személyek, akik elégedetnek mondják magukat, elégedetnek élik meg magukat, egy szubjektív jól létben vannak, ők többször élnek át pozitív érzéseket és érzelmeket, mint azok, akik elégedetlenek, és azt mondják magukról, hogy nem túl boldogok. Erre azt mondhatnánk, hát na hát ez aztán evidencia, nem? Hát ez pofon egyszerű, most ez kár volt ezért kutatásokat csinálni. Miközben ez a kijelentés és kutatási eredmény nagyon fontos, mert miről szól? Nem arról szól, hogy azok a személyek, akik a szubjektív jólétben, az elégedettségben jobban benne vannak, hogy ők a szerencse fiai, meg a szerencse lányai, hogy ők pont olyanok, akiket mindig valami örömteli dolog ér, hogy pont olyanok, akiknek mindig szerencséjük van, pont olyanok, akik valami miatt mindig jómódú családokba születtek, és mindenki szereti őket, és lottó ötösük volt, és a többi. Pont nem erről van szó, hanem arról, hogy azért vannak jól, mert az érzelmi intelligenciájuk fejlettebb, ezért akármilyen esemény is éri őket, ők nagyon szabadon tudnak arra reagálni az érzéseikben is, ezért ez azt jelenti, hogy ezek az emberek az alapmentalitásuk szempontjából például derűsebbek.
Azért tettem fel így a kérdést, mert az érzelmi intelligencia fejlesztésénél kitértél arra, hogy azt kell látnunk, hogy milyen rendszerben történik az, hogy van egy esemény, egy hatás, azaz esemény valamiféle hatással van ránk, illetve az eseményben résztvevőkbe valamiféle érzelmeket gerjeszt bennünk, és a harmadik lépés az a válasz, hogy vajon erre az eseményre hatásokon keresztül miként válaszolunk. Ezért feltételeztem azt, hogy valaminek történnie kell valamikor, akár jó, akár rossz, pozitív vagy negatív, hogy az érzelmi intelligenciánk megmutatkozzon, ha már egy ilyen vonalról beszélünk, hogy esemény, hatás, válasz.
Igen, de szerencsére ennél többről van szó, de kicsik kívül azért ez a folyamat leírással nagyon egyszerű 3 lépés, nagyon fontos, mert így meg tudjuk ragadni az érzelmi intelligencia fejlesztésének vagy fejleszthetőségének a kulcsmozzanatait. Azért annyira jelentős, hogy folyamat jellegében tudjunk beszélni az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, mert akkor nagyon jól tetten tudjuk érni azt a gyerekbetegséget, amikor valaki fölcsaptan rácsap az asztalra, és azt mondja, hogy persze, hogy ezt csináltam. És ez egyáltalán nem persze. Azért mondja, hogy persze, mert számára ez a három lépés teljességgel összefolyik. Vagyis történik egy esemény, amivel kapcsolatban neki föl sem merül az a kérdése, vagy az az ön reflexiója, hogy miért pont ezt érezte, hogy jogos-e ez az érzése olyan értelemben, hogy kapcsolódik-e valóban jogosan ahhoz a helyzethez, vagy hogy mit akarna kezdeni ezzel az érzésével, hogy szabadon tud a helyzetre és az érzésre válaszolni. Számára egy eseményből rögtön valamiféle cselekvés fakad, amiben, mintha nem is lenne szabad, nem van a választási lehetőség, egyik pillanatra a másikra az egész egy gombolyagban van előttünk. Hát az nagyon szörnyű. Ugye, mint a klasszikusan kérdezték, hogy de miért ütötte meg? Anyázott. Elnézést, hogy ezt mondom, de hát ez elég közkeletű. És akkor látjuk azt, hogy hát ez egész ijesztő, hogy ott az három lépés, hogy valaki szitta az édesanyámat, ez bennem valamilyen hatást keltett. Majd én erre valahogyan tudok válaszolni. És az az érdekes, hogy például azok a személyek, akik nem forgatókönyvszerűen reagálnak, például egy ilyen klasszikus helyzetre, hogy valaki esetleg tudatosan vagy akaratlagosan csúfol, vagy gúnytűz belőlem, vagy beszól, ahogy ezt szokták mondani, hogy a váratlanság nagyon eredményes cselekvés forma tud lenni, mert a váratlanság megakasztja azt a folyamatot, amiben lehet, hogy mind a két fél nagyon gyakran elakad.
Az érzelmi intelligencia fejlesztése során több pontot vettünk végig. A következő, amiről beszélnünk kell, ez a helyes megoldás kiválasztása. És itt idézted Gottmant, aki azt mondta, hogy a megelőzés is nagyon fontos, célszerű az érzésekkel csinálni valamit, mielőtt még a cselekedet beütne, cselekedet megtörténne. Miként lehet az érzésekkel korábban tenni valamit, felfedezni őket?
Egy nagyon érdekes filmet láttam nem olyan régen, egy szállodáról szólt, ami egy nagyon-nagyon jól menő tengerparton állt, mellette más szállodák, tulajdonképpen egy szálloda sor, közvetlen kilátás a tengerre, homokos part, üzletek, az összes szálloda jól működött, 80-90%-os kihasználtsággal, ha az egész évre vetítve nézzük, és volt ott egy nagyon patinás szálloda, majdnem 100 éves, gyönyörű szép, és alig volt benne látogató, alig volt benne vendég. Egy dokumentumfilm jellegű film volt ez, és elkezdték megnézni, hogy ez hogyan lehetséges. És kiderült az, hogy olyan konfliktusok voltak, mert a családé volt a szálloda, a család tagok között az édesanya és a két lánya, és azután a két lánynak a férjei között, hogy ezek teljességgel ellehetetlenítették azt, hogy ez a szálloda minden adottsággal rendelkezett, mellette minden szálloda és minden üzlet jól ment, ők pedig majdnem tönkre mentek. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ahogy a filmben ez kiderült, hogy rengeteg olyan érzés és indulat és sérelem és fájdalom feszítette a kapcsolatokat, hogy már tulajdonképpen nem is tudtak egymással beszélni, már csak a sérelmeik voltak, már csak bosszút akartak állni, már csak maguk szempontjával tudtak törődni, és tulajdonképpen emiatt hihetetlenül eredménytelenné váltak. Mit csinált ott a szállodás szakember? Te nem a pszichológus, meg a terapeuta, meg a coach, meg a szupervizor, a szállodás szakember. Tulajdonképpen azt csinálta, hogy azt mondta például a két lánynak, hogy kezdjenek el beszélgetni egymással arról, hogy hogyan képzelik a jövőt. Miután egy ilyen dokumentumfilm jellegű film, egyszer csak azt mondja az egyik nő, hogy 10 éve nem beszéltem ennyit a testvéremmel arról, hogy mi is van velünk, hogy melyikünk mit érez, melyikünkben milyen indulat fortyog, vagy milyen fájdalma van, vagy milyen sérelmet őrizget. Egészen-egészen jó példája ez annak, hogy ha az érzésekkel, az érzelmekkel, indulatokkal, vágyakkal, ösztönkészletésekkel tudunk mit kezdeni, akkor nem csak arról van szó, hogy abból hatékony cselekvést tud származni, hanem ráadásul arról is szó van, hogy hihetetlen sok időt és energiát spórolunk meg. És olyan cselekvések pedig nem történnek meg, amelyeknek aztán a kezelése még sokkal több időt és energiát és veszőtséget fog okozni. Tehát a szó szoros értelmében nagyon gazdaságos, nagyon időt, energiát, pénztárcát kimélő dolog. Érzésekkel dolgozni és foglalkozni. Nem nagy feneket keríteni mindennek. Lehet, hogy az két mondat csak. Lehet, hogy 5 perces beszélgetés. Lehet, hogy hetente egy fél óra. Nem nagy dolgokról van szó. De azok akkor nem mélyülnek el. Valahogy úgy, hát most már nyár van. Tulajdonképpen ilyenkor, akinek van kertje, tudja milyen az, hogy a gyomok valahogy, mintha mindig gyorsabban nőnének, mint azok a növények, amiket ott szeretnénk látni. 3 napja nem megyünk el a kertnek valamelyik részébe, és akkor oda tévedünk, akkor azt látjuk, hogy 2 napja itt semmi nem volt. És hogy mennyire nyilvánvaló, hogy amikor jól megerősödött már egy gyom, jó szúrós lett, meg jó tövises, meg jó ágasbogas, hogy jó mélyen lett a gyökere, hogy mennyit lehet küszködni ezekkel a gyomokkal, akkor már megerősödtek. A kicsik, egész jól el vagyunk velük.
Megoldások kiválasztásához elkerülhetetlen az, hogy kísérletezzünk, hogy próbálkozzunk, sőt, akár még kudarcba is belefussunk. Ez a kísérletezés, ez a szabadság mennyiben, hogyan járul ahhoz, hogy valóban kiforrott legyen, és jó legyen az a válasz, amit találunk?
Nagyon fontos, hogy szabad legyen tévedni. Nem akarunk tévedni. Hát ki akar tévedni, ki akarja rosszul csinálni, senki se. De éppenséggel, mert hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése nem csak a felnőttekre vonatkozik, alapvetően a témánk egyébként a szülő-gyerek kapcsolatból indult ki, tehát nyilvánvaló, hogy főleg egy gyerek esetében, de egy felnőtt esetében is, amikor egy járatlan útra teszi a lábát, amikor egy olyan területen próbálna például eredményes lenni, vagy egy olyan területen kell megvetni a lábát, amiben ő neki még nincsenek rutinjai, akkor tulajdonképpen nagyon is olyan helyzetbe kerülünk, mint ahogy egy gyerek kerül valamilyen helyzetbe, hogy nincs is itt tapasztalatom. Nem is tudom ezt, hogy kéne csinálni. És milyen nagy dolog adni szabadságot arra, hogy lehessen kísérletezni, tapogatózni, elsőre el lehessen rontani, és másodjára is el lehessen rontani, de lehessen tanulni a tapasztalatból. És nyilvánvaló ez nem felelőtlenséget jelent, nem erkölcstelenséget jelent, hanem annak a szabadságát, hogy akkor fogok tudni hosszú távon eredményesen cselekedni, a helyzetekkel és a saját érzéseimmel bánni, ha megengedem magamnak azt, hogy kidolgozzak jó magatartásformákat, amelyek aztán a véremmé válnak, jó szokások. Hogy születnek a jó szokások? Hogy gyakorlunk? 5-10-15-ször. De mit érdemes gyakorolni, amire rájöttem, hogy ezt így érdemes csinálni?
Ezek a próbálkozások gyakorlatilag jó lehetőségek arra, hogy kiforrott legyen az a megoldás, vagy az a jó szokás.
Pontosan így van. És nyilvánvaló, hogy ehhez az is hozzátartozik, hogy vállalom a felelősséget a kudarcaimért. Valamilyen kárt okoztam, vagy valami nem volt jó, akkor persze, hogy tudok bocsánatot kérni, a kárt megtéríteni, de hát általában nem ilyesmiről van szó, hanem arról, hogy mondok egy mondatot, és rájövök, hogy nem így kellett volna. Vagy hogy milyen érdekes, hogy tényleg nem vitatkozunk már hetek óta, és igazából olyan jó lesően nem is töltöttünk már egy estét el. Hogyan tudunk akkor mi valahogy egymással együttműködni, ha már nem is csinálunk semmiöt, amiben azt élhetjük meg, hogy mi számítunk egymásra, vagy szeretjük egymást, vagy fontosak vagyunk. Szóval a kísérletezésnek, a szabad cselekvés terének az újból és újból való megélése nagyon nagy jelentőségű. És nyilván ennek az az ára, hogy néha majd tévedni fogunk, de hát közhelyszerű, hogy tulajdonképpen az eredményeink vagy a sikereink elsősorban is alapvetően jól esnek. A kudarcainkból megtanulunk.
A büntető készenlét séma kapcsán beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, és a keddesti alkalmak egyikén beszéltél az együttműködésről is, hogy az emberek együttműködésre születtek, igenis szeretnek egymásnak segíteni, együttműködésben dolgozni, de felvázoltad azt is, hogy mi a jó sorrendje ennek az együttműködésnek. Mi az első lépés egy jó együttműködés kialakítása során?
Élettani, biológiai, a hormon háztartásunkra vonatkozó kutatások nyomán beszélhetünk arról, hogy az emberi természet leglényege, hogy jól essen nekünk együtt lenni. Egészen magzati kor, csecsemőkor, kisgyerekkor, hogy egymás társaságában, nyilván megfelelő módon, ha szabályozzuk magunkat, hogy mit jelent az, hogy együtt vagyunk, hogy akkor az tulajdonképpen már eleve örömet okozzon, és ez nem azt jelenti, hogy nem esik néha jól egyedül lenni, meg valami magányos tevékenységet csinálni, persze, hogy így van, de hogy nem véletlen, hogy sokszor egyszerűen elmegyünk a parkokba, vagy elmegyünk valahova, mert jól esik nem egyedül lenni, hogy amikor valaki magányos, már azzal is tesz magáért, ha olyan helyre megy, ahol mások vannak, még ha egyáltalán nem is beszélget velük, de más embereket lát, és látja azt, ahogyan cselekednek, ahogyan élnek, ahogy egymáshoz kapcsolódnak, és ez más folyamatokat indít be bennünk, hormonális szinten is, mint hogyha egyedül vagyunk egy lakásban. Tehát az első, amire ki vagyunk találva, hogy tudjunk együtt lenni. Nem mindegy, hogy. A második, hogy tudjunk együtt érezni. Ennek megint biológiai háttere van. Neurológiai, élettani, hormonális háttere van, hogy képesek vagyunk egyáltalán, rá tudunk erre csodálkozni, hogy képesek vagyunk együttérzőnek lenni. Hogy nem mondasz semmit, nézem az arcod, és benyomásaim lesznek, hogy most jól vagy, vagy nem vagy jól, hogy ez most szomorúság lehet, vagy fáradtság, vagy csalódottság, hogy egyáltalán föltűnik valami az arcodon, és rá tudok kérdezni, haj, tehát az együttérzésre vagyunk kitalálva.
Itt lépnek be az érzelmek, az érzelmi intelligencia, hogy mennyire tudok ráhangolódni a másikra?
Kétségkívül az érzelmi intelligenciának része az, hogy érzésekben részt tudok venni, hogy együttérző tudok lenni, hogy milyen szép ez a kifejezés, hogy résztvétel tudok lenni, részt tudok venni valakinek az érzésében, de ennek biológiai háttere is van. És aztán a harmadik, hogy képesek legyünk nem csak együtt lenni, nem csak együtt érezni, hanem együtt működni. És hogy hát azt hiszem, erről nem kell sokat beszélni, ha valaki valaha is sportolt már, valaki valaha is zenélt már, valaki valaha is énekelt együtt, valaki valaha is játszott együtt másokkal, hogy hát milyen unalmas tud lenni egyedül játszani. Milyen unalmas tud lenni, csak kettel lenni. És milyen nagy dolog, hogy összejöttünk négyen, lehet kártyázni. Összejöttünk négyen, öten, hatan, egy jó társasjátékot játszunk. Megy az idő, hirtelen hajnal lett. Szóval a szónak nagyon sokféle értelmében mekkora öröm tud lenni az, amikor átéljük a hatékony együttműködésnek az örömét, amit egyetlen egy személy sem tudott volna egy szál magában létrehozni, amikor egy csapat jól működik. Tehát milyen hihetetlenül fölemelő részt venni ebbe. Ez volt a harmadik, tehát az együttműködés. És a negyedik, egymás kölcsönös segítése. És itt a kölcsönösség nem azt jelenti, hogy mindenáron adok-kapok, hanem azt jelenti, hogy néha én adok, néha én kapok. És igenis lehetséges az, hogy egy ideig, vagy egy kapcsolatban, vagy egy valamilyen helyzetben én adok, és lehet, hogy nem is kapok semmit. És ez is rendben tud lenni. De hogy képes vagyok adni is, és képes vagyok kapni is. És a záró mondatom ehhez az, hogy úgy vagyunk kitalálva, a bölcs evolúció, a teremtő Isten, kinek hogy tetszik, úgy vagyunk megszerkesztve, megálmodva, hogy jól essen nekünk együtt lenni, együtt érezni, együtt működni és egymás kölcsönösen segíteni, és az agresszió, a kapcsolataink kudarca, vagy az eredménytelenség, a háborúskodás az akkor jelenik meg, ha valamilyen oknál fogva nem tudunk jól együtt lenni. Nem tudjuk jól kidolgozni azt, hogy hogyan tudnánk jól együtt lenni. Mikor nem vagyunk együttérzők, megjelenik nagyon gyorsan az agresszió. Megjelenik nagyon gyorsan az, hogy te idegen vagy. Ha nincs együttérzés, megjelenik az, hogy nekem semmi közöm hozzád. Ha valaki együttérző tud lenni, akkor minden ember a testvére. Mert amikor az az ember, az a másik szomorú, vagy éhes, vagy fázik, az bennem érzéseket fog kiváltani. Hogy mondhatnám, hogy idegen? Hát tudom, milyen fázni, tudom, milyen éhesnek lenni, és milyen szomorúnak lenni. Hát nem tud idegen lenni, mert ezek nem idegen érzések és emberi állapotok tőlem, és nem is csak, hogy a fejemmel tudom, ezt át is élem, át is érzem. Tehát akkor jelenik meg az agresszió, a kudarc, az eredménytelenség, nem tudunk együttérzők lenni. Akkor jelenik meg megint csak a háború, a viszály, az indulat, a gyűlölet és a többi, amikor nem tudunk együttműködni, nem találjuk meg annak a formáját, a keretét, az egyensúlyát, hogy hogyan tudhatnánk mi együttműködni. Ami azt jelenti, hogy becsületben tartjuk egymást. Például ez egy föltétele. Hogy kölcsönösen tiszteljük egymást, ez egy föltétel az együttműködésnek. És végül akkor jelenik meg a háborúság, a szónak sokféle értelmében, amikor kivész belőlünk az, hogy irgalommal, részvéttel, szolidaritással legyünk egy másik ember felé. Akkor is, hogyha ő azt soha nem adja nekünk vissza.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Bolyás János nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.